Köszönöm Szalai, Szalai Kálmának ezt a felvezetést, ami a témában vág, a listáról lemaradt, de ez most múlt héten jelent meg, 170 oldalas könyv, könyvemnek az a neve, hogy Holokoszt és Halacha, és 24 fejezetből áll, szóval a téma az mindenképpen nagyon, nagyon érdekel. A Agunák, Szolma özvegyek a II. Világháború után az egy nagyon különleges téma, és egy pár fontosabb elemet ebből szeretném bemutatni. 1944-ben, június 12-én, ami azt jelenti, a háborúnak még nem volt vége, már a rabbik kezdtek kutatni a holokosztot. Itt van egy másolat egy levélnek, ami Jeruzsálembe élő Chaim Yuda Leib Auerbach írja a Szochnutnak. És azt írja, szeretném kérni, hogy ismertek olyan helyet Lengyelországon, az a neve Sobibor? És ez mit tartalmaz? Most ez csak egy tábor, ahol gyűjtötték össze a zsidókat, hogy talán ez még egy haláltábor. Nagy különbség van halachikus szempontból, nem egyértelmű, már fordultak hozzá, vagy majd, vagy készül rá, fognak fordulni hozzá házasság kérdésben, tudnom kell, mert nem mindegy, hogy csak egy gyűjtőtábor, vagy egy haláltábor. Erre nagyon-nagyon jó a megfogalmazás, amit ez a szerző Farbstein, Izraelbe élő holokauszt kutató, úgy mondja, a rabbik, mint az első holokauszt kutatók. Nem azért kezdtek kutatni, hogy mi az a Sobibor, és milyen információt lehet róla kapni, mint történészek, hanem mint rabbik. Nekik fontos volt pontosan tudni, mit jelent ez, mert tudni kell, mit mondja annak a férfinak, aki azt mondja, hogy a felesége volt Sobiborban, hogy mit mond annak a nőnek, akinek a férje ott volt Sobiborban, és eltűnt. Előbb említett szolma ez vagy, az héberül aguna. Aguna, ezt úgy is lehet megfogalmazni, hogy aguna ez az, akinek a férje már nem él, de azt nem lehet bebizonyítani. Pontosan a férje eltűnt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő már egy özvegy, de ezt nem lehet bebizonyítani, talán csak eltűnt is, egy lakik 5-10-100 ezer kilométerrel arrébb, vagy meghalt. Ha meghalt, akkor szabad újra házasodnia, ha nem, akkor semmi körülmények között nem tud újra házasodni. Itt ismerni kell a házasságról szóló halacha. És azt kell tudni, hogy ez a téma, az aguna kérdése, mikor lehet egy férfiról kimondani az, hogy meghalt annak ellenére, hogy nem voltunk ott halál pillanatában, ez egy nagyon-nagyon komplikált téma a halachában. Ez egy külön szaktudást jelent a rabbi foglalkozásban. Vagyis lehet valaki rabbi is, jó rabbi is, mindent tud, de nem fog hozzányúlni egy aguna kérdéshez. Aguna kérdés, az is az a rabbi a cím ennek. Miért olyan komoly? Először még sok-sok halaká, és a másik óriási a felelősség. Miért óriási a felelősség? Mert ha a fér él, és a rabbi azt megengedi a feleségének, hogy házasodjon, akkor egy házas nő lényegében házasságtörésre vezette. A halakában egy házasságnak csak kétféleképpen lehet vége. Egy, ha meghal, vagy a férj, vagy a feleség, kettő, ha elválnak. Nincs egy harmadik lehetőség. Ha összeházasodtak, halachikusan és érvényesen, és egy hétig együtt éltek, és aztán 30 évig nem élnek együtt, akkor is ők házasak, egy házasság soha nem évül el. Mindegy, hogy együtt laknak, külön város, külön országban, világ másik végén, ha összeházasodtak, akkor csak ez a két lehetőség van. Vagy az egyik meghalt, vagy elváltak. Ha se ez, se az, akkor ők házasok, és ha újra házasodnak, akkor ez házasságtörést jelent. Most, amit nagyon fontos, mert emberek mindig felteszik a kérdést, akkor miért nem tudja a Bézdén, a rabinátus kimondani, hogy a házasság nem érvényes? A válasz erre az, hogy azért nem tud a rabinátus, a Bézdén ebbe beleszólni, mert a Bézdén nem adta őket össze, és a Bézdén nem fogja őket elválasztani. Vagyis nem a rabbi adja össze a párt, úgy szoktak mondani, a rabbi azt összeadta őket. A rabbi nem adja őket össze, hanem a férj és a feleség, a férfi és a nő összeadnak magukat. Átadja neki a gyűrűt, stb. A rabbi, úgy lehet mondani, felügyeli, hogy tényleg törvényesen történt. De nem a rabbi adta őket össze. Ha nem a rabbi adja őket össze, akkor a rabbi nem tudja elválasztani. Megint, hogy van a válasz, hogy a férfi átadja a gettet, a vállólevelet a feleségének. Itt a rabbik, itt már három rabbira van szükség, a rabbiknak a feladata megint felügyelni, hogy minden törvényesen történik. De nem a rabbi, nem a béde választja őket el, és nem mivel nem ő adta őket össze. Ezért ebben az esetben a rabbinak csak azt kell figyelnie, hogy meghalt, vagy nem halt meg. Ugyanakkor, ezt el kell ismerni, hogy az aguna az egy óriási probléma, miért lehet, hogy, mit tudom én, 25 éves a fiatal feleség, a férje eltűnt, nincs esélye, hogy elő fog kerülni, mert sejteni lehet, hogy meghalt, és így, hogy meghalt valahol, akkor nem fog előkerülni hónap, vagy jövőre, vagy 5 éve, 10 év múlva. Ezért lényegében le kell élni az életét így egyedül. És ebben a rabbi nem tud ebben segíteni. De mit lehet? Erre a Talmudba, a talmudi bölcsek ugye felismertek az emberi tragédiát itt, minden megtették annak érdekében, hogy tudjunk könnyíteni. Most ismerjük, a halakában vannak olyan esetek, ahol lehet könnyíteni, de hát az Isten félő nem fog könnyíteni, mit tudom én, van a hús, levágtak egy marhát, ellenőrzik, akkor a sokter megvizsgálja a marhának a tüdeje. Hát, ha lehet, hogy nem teljesen sima, de még át lehet engedni, tehát az Isten félő azt mondja, nem teljesen glatt, ha nem teljesen sima, akkor nem fogja megélni. Vagy az Isten félő kicsit szigorít. Ebben az esetben, az aguna kérdésben azt mondja a Talmud, hogy Isten őr is szigorítani. Minden lehetőséget kell keresni, hogy tudjunk könnyíteni. Azt mondja, itt nem lehet szigorítani, itt muszáj könnyíteni, csak legyen rá lehetőség. Mit jelent könnyíteni? Könnyíteni az abban az esetben, és azt most értsük meg, könnyíteni nem jelenti azt, hogy elnézünk, a férje él, és azt mondjuk, hogy meghalt, ez nem könnyíteni, ez, hogy mondtam, házasságszegés. Könnyíteni az, hogy abban az esetben, hogy meghalt, de nincs bebizonyítva. Mit jelent nincs bebizonyítva? Bebizonyítani valamit a Bézdinnel, a bíróságon, a Tóra szerint, két tanú van rá szükség. Két tanú jelen volt, látta, és jön és tanúskodik. Ezt jelenti, hogy be van bizonyítva. De hát nem mindenki hal meg úgy, hogy két tanú figyeli, és jönnek el. Szóval a halála nem érvényes. Úgy is lehet mondani, a halála nem érvényes, de akkor is meghalt. És itt van a könnyítés, hogy próbáljunk valahogy áthidani, mondjuk így a technikai problémát, hogy nincs megfelelő két tanú, vagy ilyesmi, próbáljunk ezt könnyíteni, hogy hiába nincs két tanú, de ha mégis meg lehet állapítani ezt a tényt, akkor fogadjuk el. Például van erre egy külön fejezet a Shulchan Aruchban, Eben HaEzer rész 17. fejezet, 58 paragrafus, ami egy nagyon hosszú fejezetet jelent, pláne ha sok-sok kommentár van körülete. És itt a harmadik paragrafusban az van benne, egy paragrafusban rengeteg könnyítés. Minden, ami máshol nem lehet, azt itt elfogadjuk. Milyen könnyítések fogadunk itt el? Először az egy tanú is tanú. Ha egy tanú látta, az is jó. Máshol ez ki van zárva. Másik dolog. Ha egy vagy két tanú van, de ők nem, ez nem első kézre, hanem a másod kéz információ. Ő hallotta valakitől, aki látta. Máshol ez nem számít tanulnak. Tanul csak azt számít, aki maga, ő jelen volt és látta. Ebben az esetben már ezt is elfogadjuk. Tovább, a harmadik. Általában bíróságon, ez nem egy női dolog. A nők nem járnak bíróságon. Ezért nők nem tanúskodnak. Ebben az esetben nő is tanúskodhat. A legtávolabbi, a legnagyobb könnyítés, hogy nem zsidónak a tanú vallomása el van fogadva, pedig a Tórában zsidó bíróságon zsidó tanúskodik. De úgy lehet elfogadni a nem zsidónak a tanúskodása egy zsidón keresztül. Igen ám, de mivel mégis zsidó bíróságon zsidónak kell tanúskodni, van egy olyan dolog, mely siach lefi tumo. Siach lefi tumo azt jelenti, hogy ő mesél valamit, ő pont ezért nem akartam mondani, ezt a tanú vallomást. Elfogadunk, amit a nem zsidó mesél, ha nem tanúvallomásként mondja. Azt jelenti, ő mond egy történetet. Hú, múltkor utaztunk Miskolc felé, és tud mennyit késtünk? 3 órát késtünk. Miért késtünk 3 órát? Közben volt egy baleset is, az a Jákob bácsi sajnos meghalt a balesetben, és ezért dugó volt, és ezért csak 2-3 órával később jöttünk. Ő nem az a célja a dolognak, hogy mesélni, hogy Jákob bácsi meghalt, és ő azt jelen volt, és látta. Azt akarja mondani, miért késett ő Miskolcba. De közben elmondta, Jákob bácsi meghalt. Ezt már el lehet fogadni. Utána mondja a halaká, már szabad rákérni. Mit? Jákob bácsi? Melyik Jákob ez? Az is az. És honnan tudod, hogy meghalt? Láttál? Igen. Az már lehet. A lényeg az, hogy maga a történet úgy mondta el, indirekt tanúvallomás elfogad. Ez mind könnyítések, hogy ha van valaki, aki mondja, hogy tudja, hogy meghalt, akkor ezt el lehet fogadni. Igen ám, de jó, ez nagyon szép a talmudi bölcsektől, hogy mindent megtették, hogy könnyíteni, de hát az nem teljesen kóser. Ha nincs két tanú, akkor most miért fogadható el? És erre mindenek van ára. Erre azt mondja a Talmud, és mi van akkor, jó, jött egy tanú, indirekt tanúvallomás, ő hallott valakitől, mindenféle ilyen könnyítések, és mondja, hogy az illető meghalt, és a Beis Din kiadja az engedélye. Igen, haladnak nyilvánítja, szabad neki házasodni. Megházasodik, és másnap megjelenik a férje. Az első férje. Ez most valójában a nő nem tehet róla. A nő nem tehet róla. Ő törvényesen eljárt, a rabinátushoz ment, és a rabinátus vizsgálta az ügyet. Igazad nem tudtak találni két tanú, vagy ilyesmi, egy tanú, vagy ilyesmi, de akar is mert azt mondjuk, nem, ez szigorúan házasságtörésnek számít, és ebben az esetben mit jelent házasságtörésnek számít? Azt jelenti, hogy már nem tud visszamenni az első férjéhez, nem tud tovább élni a második férjével, mindkét férfit elveszít, nem kap semmiféle házasságlevélben megszabott összegeket, semmit, mindent elveszít. Erre azt mondja a Talmud, most milyen szigorú, hát kegyetlen, erre azt mondja a Talmud, azért, mert a végen olyan szigorú, ha bukás van, olyan szigorú, ezért tudtunk az elején könnyíteni. Vagyis a nő tudja, hogy ha a dolog nem biztos, nem menjen bele. Mert ebből csak veszteség lesz. Vagyis mondanak a talmudi bölcs, a nő csak akkor fog újra házasodni, hogy meg van győződve, hogy tényleg a férje nem él. Ha meg van győződve, a férje nem él, akkor ezért tudtunk könnyíteni. Mert ő meg van győződve, mert tudja, hogy nagyon-nagyon nagy az ára, ha megbukik, és ezért, mivel a végén olyan szigorú a dolog, ezért az elején, hogy tanulott majd a végén, és a vége azt jelenti, a férje előkerül, az eleje azt jelenti, amikor jön a bíróság, azt mondja, hogy a férje már nincs. 1, 2, 10, 20, 30 éve. Ezért az elején tudunk könnyíteni, mert a végén meg fogja fizetni az árat. A nő természetesen el akarja kerülni ezt a helyzetet, akkor ő minden áron utána, jól fog utána nézni, és akkor ezt elfogadjuk. Ezért van az, hogy mert ha könnyítettünk volna a végén, akkor nem tudunk könnyíteni az elején. Mondanak a talmudi bölcsek, hát a nő csak azért jön a bíróság, amikor tudja, de férje nem él. Akkor ez így lehet. Ez a, ennek a logikája. Nézzünk meg, mielőtt tovább megyünk, nézzünk meg egy pár, nem az összes 85, nem, 58 paragrafust fogunk most felolvasni, mert igen, akkor ez egy sorozat lesz inkább, de egy pár dolog. Például a harmadik paragrafust mondtam, ötödik paragrafus. Ha valaki azt mondja, valaki jön egy tanúskodik, hogy XY meghalt. Azt kérdezünk, honnan tudod, hogy meghalt? Mit láttál? Mi alapján mondtál azt, hogy meghalt? Ha azt mondja, úgy satszoltam, az nem elég. Erre mindenképpen azt kell mondania, pontosan azt jelenti, hogy például a legerősebb dolog azt mondja, meghalt, és én temettem el. Az a legerősebb. Mert akkor biztos, hogy meghalt. De csak azt mondja, hogy láttam, hogy jaj, nagyon rosszul van, egy ilyesmi, az nem fogadható. Még olyan is, ha többségben ilyen esetben meghalnak. Többség az nem elég. Nézzünk meg a 14-es, 15-es paragrafusban annak a törvénye, amikor a nem zsidó indirekt módon tanúskodik. Nézzünk meg a 19. paragrafus. Ha valaki azt mondja, hogy ez is ez a zsidó volt velünk, így is így nézett ki, ez is ez volt a neve, így is így nézett ki, és meghalt. És a leírása valaki mondja, igen, ez a Mojse. Na, az nem elég. Az nem elég. Azt kell mondania, hogy ismertem az életet, ma is volt, innen is ő halt meg. Azt jelenti, hogy könnyíteni akarunk, de becsapni magunkat nem akarunk. Azt jelenti, mégis kell valahogy kell egy biztos pont, ahogy az illető meghalt. 29. paragrafus. Ha valaki beleesett egy oroszlánokból álló gödörben. Én láttam, hogy beleesett. Akkor nem tud tanúskodni, meghalt. Azt mondja halaha, talán nem voltak éhesek. Talán ez nem jelenti, hogy biztos tanúvallomás, hogy meghalt. De valaki beleesett a tűzben, akkor nem lehet mondani, te nem láttál, hogy meghalt, csak láttál, hogy beleesett. Ha beleesett, akkor azt jelenti, ugye a tűz az mindig forró meleg, szemben az oroszlán valamikor nem éhes. Aztán van az az eset, amikor körbevette a város, katonák körbevettek a várost, akkor az semmi. Akkor mindenki, aki a városban van, azt élőnek tart, élőnek mondjuk. Ha már a ellenség, mert nem csak körbevettek a város, hanem be is értek a városban, akkor azt mondjuk, hogy 50-50. Talán él, talán él. Ami azt jelenti, akkor most már, de az biztosan mondani, hogy meghalt, mert a katonák öltek embereket, valakit igen, valakit nem, az már nem lehet tudni biztosan. Ez csak egy pár dolog, de még van ezer más dolog. Aztán van még egy nagyon fontos törvény itt, ha valaki belefulladt a vízbe. Láttunk, hogy beleesett a vízben, és nem láttunk, hogy ki jött volna a vízben. Akkor ezt lehet mondani biztosan, hogy meghalt. Attól függ. Ha látom a víznek a másik végét is, és látom, hogy nem jött ki, hát a víz alatt 10 perc, 15 percet lehet élni, úgy, hogy nincs levegő. 15 perc után, hát van, igen, láttam, hogy meghalt, mert láttam, hogy lement, és nincs itt egy titkos alagút, hát akkor tudom, hogy meghalt. Ez jelenti máim siess lehem szof. Víz, aminek van vége, és látom a véget. Máim se én lehem szof, víz, aminek nincs vége. Nem láttam, hogy kijött volna, lehet, hogy gyorsan úszott, és kijött a másik végén. Akkor nem lehet tudni biztosan, hogy meghalt-e. Most. Eddig állandóan azt mondtam az Aguna, akinek itt van a nő, és a férje eltűnt, és akkor kérdezett, házas nő vagy nem. Természetesen ugyanez fordítva is igaz. Itt van a férfi, és a felesége eltűnt. Igaz, a tórai törvény szerint a több nőiség nincs tiltva, de a bölcsek szerint, pontosabban Rabbeinu Gershom, ez több mint 1000 évvel ezelőtt, híres német földön élő bölcs volt, ő megtiltatta a több nőiséget. Ha megtiltatta a nőiséget, akkor ugyanaz bajban van az a férfi, akinek a felesége eltűnt, de mégis nagy a különbség, mert a nő, aki nem tudja, hogy a férje él, az egy nagyon szigorú bibliai törvény kérdése. A férfi, aki nem tudja, hogy a felesége él, az egy 1000 évvel ezelőtt híres bölcsnek a tiltása, amit nagyon komolyan veszünk, de az nem egy bibliai tiltás, akkor mindjárt fogunk látni, hogy ebben az esetben vannak lehetőséget könnyíteni. Azért is vannak lehetőségi könnyíteni, mert maga Rabbeinu Gershom, amikor létrehozta ezt a tilalmat, már eleve azt mondta, hogy ha van olyan eset, hogy 100 rabbi úgy látja, hogy kivételt kell tenni, akkor lehet kivételt tenni. 100, nem 10, 100. 100 rabbi 3 kontinensből. Akkor ebben az esetben azt jelenti, hogy maga ő megadta a lehetőséget, hogy van egy kiút, ha 100 rabinak úgy. Én a rabinikus karrieremben összesen 2-szer írtam alá. 1-szer vagy 2-szer írtam alá ídet, Rabbeinu Gershom féle, mert szükség volt egy rabbi a világ másik végére. És akkor hazám küldtek, és mondta, ki van még Pesten, rabbi, kérje meg az őket is, hogy írják alá. Átnéztem az ügyet, tettem fel egy pár kérdést, láttam, hogy ez megfelelő, de akkor csatlakoztam. Mindenképpen ezért ez egy könnyebb kérdés, akkor ezzel a kérdés is kell foglalkozni. Most, hogy mondtam, hogy ez már egy könnyebb kérdés, ha a férfi élte túl, és nem tudja, a felesége élte túl, vagy nem. Igen, ám, de abban az esetben, hogy ez a férfi akar elvenni a volt feleségének a lánytestvéret, akkor megint egy bibliai tilalomról van szó. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a feleségnek a testvéret nem szabad elvenni feleségül, míg él. Ezért ha a felesége él, lehet, hogy nincs itt több nőiségnek a probléma, de ha a feleséged a sógörnöt veszed el, akkor ez problémás. Ha a felesége már nem él, akkor nincsenek semmi akadály. Nagyon sok esetben, ugye, visszajöttek a háború után, itt élt sógör és sógörnöt egymásra találtak, ismertek már egymást karáról, más nem volt, akkor jó lett volna, de hát ez már ugyanilyen tórai kérdés, mint a másik esetben, amikor a nő nem tudja, de a férje éle. Előbb említettem, hogy a legszigorúbb, az igazi tanúvallomás azt mondja, hogy meghalt, és mi eltemettük. Erre van az anyukámnak az első unokatestvére, Rubinstein Leopold, öre Bleibisnak a történetet nálam volt, úgy többször járt Budapestre, most már 94-95 évesen, most már nem nagyon utazik sehova. Hát péntek este, vacsora közben, szombati vacsora közben mesélte nekem. Azt mondja, makói, makaról származik, azt én tudtam, anyukám is makói, és mikor volt ez a nagy, hogy hívnak ez a nagy, akkor gyalogolni kellett nagyon sokat. Tessék? Halálmenet?
Erőltetett menet.
Ez amikor, mit tudom, a háború vége fel, amikor nagyon sok kilométer. Tessék? Igen. Halálmenet. Na, azt mondja, és ugye többen jártak egy, azt pontosan elmondott, mint a hárman, négyen, ötten jártak egy sorban, és mentek, és mentek. Aki kezdett egy kicsit, már nem tudott járni, vagy ilyesmi, akkor a katona lelőtte az oldalra esett, és tovább mentek, és már nem volt mit, nem is álltak meg. Azt mondja, járjunk is, elmondta, hol volt az. Itt ilyen magas, ilyen hegyen jártak, azt mondja, ugye tél volt, hó volt, és egyszer csak megy, és azt látja, hogy oldalán kifekszik Deutsch Samuel Schmildowet. Ő a makai Dayan, egyik helyettes rabinak a fia volt. Schmildowet Deutsch, azt mondja, egykorról voltunk, és megyek, láttam, hogy ott fekszik, teljesen véres az egész arca, valószínűleg fejbe lőttek őt. Jó, csak ránéztem, sajnáltam, és mentem tovább. Nem volt mit csinálni. Azt mondja, és még hó volt, és akkor minden ilyen véres volt. Azt mondja, ez hihetetlen látvány volt. Azt mondja, háború után azt mondja, Bécsi kórházba voltam egyszer csak egyik ágynál. Láttam, oda van írva, Deutsch Samuel. Mondom, Schmildowet, das bist du? Te vagy? Én vagyok. Hát egyszer már megöltek téged. Azt mondja, igaz, hogy azt mondja, szemembe lőttek engem. Ezért volt olyan sok vér. De csak annyi. De itt vagyok. És azt mondja, nem hittem el. Én láttam, hogy megöltek. Ott volt az oldalon. Mindenki tovább ment, és én valahogy túlélte. Jó? Azt mondta, ezt jelenti, még a bölcsök azt mondta, hogy ha valakit fejbe lőttek, és véres, és minden, nem lehet tanúskodni, hogy meghalt. Na, ezt a történet mesélte. Egy jó 10 évvel később, ugye nálunk az iskolában mindig, minden fél évre jön két lány a Kfar-Chabadi tanárképzőből egy ilyen szakmai gyakorlatra, és jött egy lány, aki tudtam, hogy ő a makai Dájának a dédunokája. Annyit tudtam. És milyen érdekel, anyukám is makai. Egyszer az anyukája jön egy Sábeszre. És te meghívtam hazám péntek esti vacsorára, és azt mondja, hogy én apám, a csodának, mi a csoda? Azt mondja, képzel el, elmondta az egész történetet, hogy nem tudott járni, és lőttek rá, de hál' Istennek csak a szeme elveszített egyik szemed, de túlélte, vagy ilyesmi. És kezdett mondom mindenféle részletek, mondom, áll meg, én mondom, folytatom a történetet. És nem néz, és azt mondta, honnan? Mondom, nem vagy te egykorú az apámmal. Mondom, én itt ült, most itt ülsz, a bácsi az másik oldalon ül, és ő látta az egészet, és nem tudott szóhoz jutni, hogy ugyanazt a történetet a másik oldalról hallani, mint az apja. Azt mondja, mi? Apja túlélte, egy szemmel családot alapított, és minden szép, és minden jó. Szóval elmondtam neki, ezért mondtak, ezért van írva a Shulchan Aruchban, hogy láttál, valaki meghalt, akkor se lehet mondani, hogy meghalt, csak akkor, ha eltemette, vagy tűzben esett, vagy ilyesmi. Most. Háború után, ugye, mi volt a rabiknak a feladata? Összegyűjteni, névsort összeállítani, ki az, aki meghalt. Voltak olyanok, akik érzékenek, figyelmes voltak erre, és már a háború alatt is gyűjtettek neveket. Például van egy kis hirdetés, ami az ortodox zsidó újságban 1943. október 13-án Braun Chaim, Iklodi rabbi, nem tudom, hol van ez az Iklod. Hol? Gödöllőn. Az Iklodi rabbi azt írja, azt mondja, mivel most több hittestvérünk jönnek haza, gondolom munkaszolgálatból, akkor nagyon fontos lenne, hogy a Beis Din fogadjon öltelük, üljön le, és hallgassa meg tanúvallomásként, ki az, aki meghalt a munkaszolgálatban, mert talán el lesz felejtve később. Ez a hirdetés. A címe, ne áll tétlen a fele barátod vérén, hogy tanúvallomást kell gyűjteni. Sajnos a végén, sajnos maga az a Braun rabbi is meghalt. Erre nem számított, ő maga is állított. Ez már szerint, hogy ő már a munkaszolgálatban észrevetted, húha, itt kell kezdeni gyűjteni a neveket. Domán Istvánnak az apja, Domán Ernő, mikor hazajött a háború után, hozott magával egy kis füzet, vagy papírok, listát. Amikor látod, hogy valaki meghalt, ő felírta. Tudta, hogy ez nagyon értékes lista ez, és azt beadta a rabinátusnak, hogy tessék, ezek meghaltak, én jelen voltam, és tudtam, mivel ő ismerte a halakhát, pontosan tudta, mire kell figyelni, és akkor így vezetett egy ilyen listát. Egy másik lista, ez már egy lengyel rabbi vezette a háborúban. Itt lehet látni. Vezette a listát, név szerint ki, mikor született, mikor halt meg, és ezt a háború után sajnos a feleség se érte túl. Na, a legtöbb esetben. Mindenképpen ő figyelmes volt erre, hogy gyűjteni kell a neveket. Most, háború után, ugye tóva vó, hol kell kezdeni? És a legnagyobb probléma volt, hogy a híres, most koncentráljunk most Magyarországra, a híres nagy magyar ortodox rabik, azok elpusztultak a közösséggel együtt. Akkor tétlenül álltak itt, hogy most mi lehet, mit kell csinálni? Óriási felelősség minden esetben, pláne amikor nem egy ember sorsáról kell dönteni, hanem sok-sok ezer. És az igazság az, hogy ők maguk sem tudtak, hogy hány ezer emberről kell itt dönteni. Ugye, mert háború után, rögtön véglet háború, még nem tudtak, hogy 6 millió zsidó halt meg, vagy 600 ezer magyar zsidó halt meg, fogalmuk sem volt, tétlenül. Ismertem New Yorkba a kassói rabbit, a háború után kassói rabbi Blum Rafael, aki írja, hogy ugye Kasson újraélesztett a hitközséget, és egyszer csak jönnek férfiak, jönnek nők, újra lehet házasodni, hogy mi a te? Azt mondta, nem tudtam, írtam a pesti Beis Dinhez. Erre azt válaszolt nekem a Pesti Bézin, mi még nem tudunk egyelőre, ne csinálunk semmit. Ugye? Dönteni kellett a kérdésben. Pesti Bézin az volt a legnagyobb szaktekinte itt a magyar zsidóknak. Ugye, amikor beszélünk magyar zsidókról, beszélünk Nagy Magyarországról, tehát Kassa és mindaz ide tartozik, de még nem tudtak. Honnan jött a segítség? A segítség jött Romániából. Romániából túlélt a háborút egy Petro Niamci rabbi, és ő Bukarestben élt a háború után, és ő híres szakemberje volt az Aguna kérdése. Első világháború után egy könyvet adott ki a témában, mert ő foglalkozott a témával, és ő túlélte. Erre innen Budapestről utazott Lebovics Jákov, aki a háború előtt nagy kapusi rabbi volt. 1896-ban született, 1980-ban halt meg. Amerikában azt mondja, körülbelül ilyen 50 éves volt. Ő utazott Bukarestben találkozni a Niamci rabbival, Chaim Mordche Roller rabbival, hogy döntsen a kérdést, hogy adjon útmutatást. Erről a rabbi csak annyit kell tudni, hogy ő nagyon nagy szakember volt a témának, és érezte a dolognak a felelőssége. Történt úgy szól, de 40-es évek végén, 47-ben, vagy ilyesmi, költözött Izraelbe, és az Izraelbe tovább küldtek hozzá ilyen aguna kérdések. Volt egy olyan eset, hogy országos főrabbi, herceg főrabbi küldött hozzá egy ügyet, ami a herceg már feldolgozta, a herceg főrabbi úgy gondolt, hogy lehet megengedni ezt a nőt újraházasodni, de akartad a Roller rabbi egyetértsen vele. Roller rabbi átnézte, és gyertyagyújtás előtt egy perccel telefonált herceg rabbinak, azt szeretném mondani, hogy átnéztem az ügyet, és elfogadom. Mondja neki herceg rabbi, de rabbi úr, gyertyagyújtás előtt egy perc, aki egy zsidó házban nőtt fel, tudja, gyertyagyújtás perccel, azt készülünk Sábezre és minden, ezért muszáj volt most telefonálni? Nem tudod várni vasárnapra? Azt mondja, én, ha már elolvastam, tanulmányoztam, és van egy vélemény, akár egy percig nem szabadod visszatartani. Ezért nem akar várni vasárnapra. Sábesz reggel meghalt. Vasárnap volt a temetése, és herceg rabbi ezt a történetet mondta el a gyászbeszédben. Ő nem akart várni vasárnapig, ha már van döntés, akkor még Sábesz előtt egy perccel elmondta a döntését. És segített annak a nőnek. Mindenképpen fokozatosan mikor utazott ez a nagykaposi rabbi, Lebovics rabbi 1945. július 25-én ott van nála a Bukarestben, rabbi úr segítsen. Első dolog, kezdünk az elsőről. Az első dolog az, hogy abban az esetben, amikor a férfi túlélte, és nem tudja, de a felesége él-e, akkor azt meg lehet engedni. Itt van a, csak két mondatot fogok belőle felolvasni. Először úgy volt ez már megszervezve, hogy azt akarta, hogy ne egyedül döntsen, hanem sok-sok rabbi jöjjön össze. Hát nem sokan jöttek, de 10 voltak. Nagyon örülnek, hogy 10 már. Minden közösség nagyon jó. 10. És akkor leírta, és akkor az állásfoglalás 10 pontból áll. Ugye 10 érvet hoz amellett, hogy a férfi, aki nem tudja a feleség túlélte, akkor lehet neki megengedni. 1, 2, 3, 4, 5. Az első 8 pont arról szól, hogy Rabbeinu Gershom nem hozta az ő tiltását arra az esetre, ha micváról van szó. Mit egy micváról van szó? Ha valakinek nincs gyereke, ugye micva a gyereket hoz, és valahogy nem tudnak elválni, szabad második feleséget venni. Van erről két vélemény, de
Azt mondja Sohanámmal úgy néz ki, hogy ezt lehet erre támaszkodni, és abban az esetben, amikor sok-sok ezer emberről van szó, akkor lehet erre hivatkozni, és megjelenteni. Ez az első 8 pont. Utána azt mondja, a 9.-10. pontban azt mondja, hát ez abban az esetben, amikor simán lehet az én, pláne most, hogy nagyon sokan meghaltak, pláne ha láttuk, hogy a feleség a Auschwitzban bal oldalra ment, és nem jobbra ment, hát hiába nem láttunk, hogy meghalt, ez már. Tehát az első 8 pont nem arra az volt a lényeg, hogy biztos, hogy meghalt, nem tudunk, nem jött el, azt arra hivatkozik, a 8 hónapja, 8, miért 8 hónap? Július, köszönöm, 5 hónapot, vagy 8 hónapot is? Jó, lehet, hogy csak 5 hónapot is. Már annyi hónap tölt el, még nem került elő, hát akkor lehet abba kiindulni. De nem az a lényege, ami azt jelenti, itt még a jó fél éve a felszabadulás után még nem voltak meggyőződve, hogy mindenki meghalt. Kezdtek sejteni, vagy ilyesmi, de ez nem volt, még nem volt ez a kiindulási pont. Ez volt az ő állásfoglalás. Akkor ez már volt egy lépés, mert tudtak kezdeni dolgozni ebben. Egyik tanú, aki jelen volt, és látta, amikor írta ezt, azt mondta, hihetetlen látvány volt, amikor ezt írta. Jöttek a könnyek, sírva, írta. Mondjuk több volt a könyv, mint a tinta, amikor ezt leírta. Tudod, nem egy esetről beszél itt, hanem... De azt mondja, figyelembe kell venni, és mi lesz, amikor az eltűnt feleség mégis erre fog kerülni. Azt mondja, mindenki, aki erre hivatkozott, hogy házasodik újra, kell, hogy tegyen ígéretet, ha az első felesége előkerül, akkor le kell ülni és megbeszélni, hogy még egyik feleségtől el kell válni. És az, akitől elválik, kap a vagyonától egy harmada. Azt jelenti, hogy ugye hárman vannak, mindenkinek jár egy harmada a vagyonból. Azt mondja, mi próbálunk segíteni, de azt mondja, de ha hál' Istennek a feleség túlélte, akkor nem lehet csak így figyelmen kívül hagyni. Ez volt a egri rabbi, aki most két éve meghalt Izraelbe, ő azt írt egy levelet a pesti Bézdinek, nem tetszett neki, egy kicsit ilyen túl könnyű tették, nem olyan egyszerű. A végén azt mondja, de a végén a pesti Bézdinsel elfogadta ezt egy az egyben, hanem azt csináltak, hogy összegyűjtötték 100 rabit, aki ezt jóvá hagyja. Vagyis ne, általában 100 rabi az minden esetre külön. Most egy ilyen globális. 100 rabi aláírta globálisan, hogy mindenki, aki túlélte a háborút és a felesége meghalt, újra szabad neki házasodnia. Ez volt már a szigorítás. Annyi szigorítás volt, hogy összegyűjtették. De azt se esetenként, hanem ez globális. Idővel ez volt az alapja, és idővel tényleg összeállt itt Budapesten a Bézdin, akinek az volt, tehát a több rabiból állt, aki reggeltől estig főállásban csak gyűjtette az információt, és feldolgoztak, és kiadta az engedélyt. Sük Jenő azt írja, aki ortodox rabbi volt itt Budapesten, Miskolcon is Budapesten, azt írja, ezek az 59-ben. Az Aguna rabbiság székhelye az 50-es utcai ortodox központi iroda volt. Tagjai nagy hírű tudósokból tevődtek össze. Az elejük került rengeteg ügyből 3408 férfi, és 1385 női özvegyet intéztek el. Ugye férfiből több volt, mert ők munkaszolgálatosak voltak. A nők sajnos deportálva voltak Auschwitzban, és ezért a aránytalanság 3408 férfi és 1385 női ügyet feldolgoztak 1950 közepéig. Működött ez a Bézdin. A vezetője a nagy kaposi rabbi volt, és azt írja a kaposi rabbi később a könyvében, azt, hogy hál' Istennek, hogy egyszer se tévedünk. Mondja, hál' Istennek, hogy sajnálom. Egyszer se tévedünk. Én azt mondja, hogy sajnos, amikor kimondtunk valakiről, hogy meghalt, azt sajnos soha nem láttuk, hogy előkerült volna. Érdekes, hogy kérdőhízszerűen ilyesmi még nem volt, mióta áll a világ, hogy ez Aguna kérdés ilyen kérdőhív volt, amit csak ki kellett tölteni. Általában ilyen esetben ki kell hallgatni, és meséljenek, ez ilyesmi. Aki akart tanúskodni, csak ki kellett pipálni. A kérdések, hogy kiről van szó, mondja meg például itt a nő haláláról. És három nyelven, héberül, jiddisül vagy magyarul vannak a kérdések, és mindenki úgy válaszol az a nyelven, amit tudod. Az asszony neve, apja neve, családi neve, férje neve, születési helye, életkora, utolsó lakhelye, honnan ismerte, honnan deportáltak, hova, kivel volt együtt, mit magával kis gyermeked, mert akkor több az esélye a halálra sajnos. Előre haladott állapotban volt-e? Megint nagyobb az esélye a halálra. Egészségi állapota, még oldalra állítottak Auschwitzban. Láttak-e ott a fürdőben? Láttak-e a munkánál? Visszatérte a munkából? Mi történt még vele? Látta-e vagy hallotta, hogy meghalt? Kitől hallotta? A halál egyéb körülményei? A második oldalat nincs meg nálam, egyszer láttam. Több volt ilyen még lehetőség kicsit részletezni és aláírni. Ez volt a nő meghalt, vagy a másik kérdéve a férfi haláláról. És akkor itt futófalak szerűen kellett gyűjteni az információt. Apám mesélte nekem, hogy 48-ban volt egy nagy per. Mi volt a nagy per? Hogy a kaposi rabbi kiadta az engedélyt egy nőnek, hogy szabad neki újra házasodnia, de volt itt egy kacrabbi, a Riszkeverov, aki megtámadta ezt. Azt mondta, nem, az eset nem lehet megengedni. És erre úgy döntöttek, hogy perre mennek. Ki lesz a döntő? Erre már a pápai rabbi, az én mesterem is, Grünwald József, aki háború előtt pápán volt, háború után Szombatén, és aztán Antwerpenbe, ide visszahívták, és előtte tartottak a nagy vitát, és mesélte az apám, hogy három napon keresztül tartott ez a nagy per. Azt mondta, olyan kiabálások voltak. Szóval kiabálások, hogy mindenki próbálta bizonyítani az ő oldalát, és azt mondta, három nap után a pápai rabbi kimondta, hogy rendben van. Ezért jött vissza Antwerpenből, hogy döntsen. Én igényben a pápai rabbi, ő számított abban a leghíresebb magyar ortodox rabbit meghaltak. A pápai rabbi, ő már nagy rabbi volt a háború előtt is, az ő nagy névnek számítak, az ő volt az, aki döntett a kérdésben. Ugyanígy az apám segített abban is, hogy gyűjtött információt gyűjtett. Itt is van írva. Nagy segítségre volt a dokumentumok felkutatásánál a Honvédelmi Minisztérium vesztességosztálya, tábori lelkészet és a zsidóvilla kongresszus. Egy hosszú történet fogom az egészet elmondani, mindenképpen a történet úgy szól, hogy az apámnak volt egy másodunak a testvér, Újpestről, Goldberger volt a neve, együtt nőttek fel, hogy rokonok voltak, de a háború alatt ugye bujkált, és ilyen kommunista lett Ábra után nem zsidóval házasodott, aki a minisztériumban dolgozott. A nagyapámnak volt testvére, Oberlander Mózes, aki nem jött vissza a munkaszolgálatból, erre kérte a Bézen az apámat, hogy szedjen hozani dokumentot. Elment a Goldberger lányhoz, apa mindig Goldberger lánynak nevezte, Goldberger lányhoz ment, azt mondja, kérje a férjét, majd se, ő is ismerte, a felesége akar újra házasodni, akkor hozza valami papírt. Igen, azt mondja, jó, kérem a férjemtől, pár nap rá, hozott papírt, el is hozta a Bézenhez, és ez volt az egyik fontos dolog, ami alapján lehetett az özvegyet engedni, hogy újra házasodjon, újra családja lett. Egy idővel később azt mondta, hogy ugyanebben a században volt egy másik újpesti zsidó, Brief. Azt mondja, kérde, menj el megint oda, és hozza a papírt róla is. Eljött hozzá, és bekapott hozzá, kinyitja az ajtót, azt mondja, menj el, én nem akarom, hogy a férjem lássam, hogy zsidó bóherek járnak hozzám. De menj el! És becsukta az ajtót. Borzasztó fájt ez az apámnak. Azt mondja, próbálok segíteni, holokauszt után, próbálok segíteni valakinek, ennek a férje nem jött vissza. Most én kértem valamit tőle, kértem valamit magamnak, unoka testvérem, együtt nőttek fel, ismer engem. Mi volt ez? Micsoda? Rossz indulat van ebben, szóval soha nem tudta megbocsátani ezt az egész helyzetet, és fájt neki, hogy nem tudta segíteni nekem a Brief nének. És a családja megszakított vele a kapcsolatot, a Goldberger család, jól ismertem őket, több testvért ismertem New Yorkban, és az apa mióta visszajött a Budapestre, mindig azt mondta nekem, mondd, Goldberger lányról mit tudsz? Mondom neki, figyel, apu, újra házasodott, az a ne vagy Horvát, vagy Kovács, vagy honnan, ha találkoznék velük, azt fogja mondani, jó napot kívánok, Horvát Aladan név vagyok, akkor honnan fogom tudni, hogy ez a Goldberger lány, akit te keresed? Fél év múlva mondod, Goldberger lányról mit tudsz? Jó, apám halála után jött hozzám valaki zsidóságról igazoló papírra kellett, ki a nagymama? Goldberger. És akkor kiderült én ezt. Itt Bajcsi Zsilinszki lakott, simán lehet, hogy többször találkoztok az utcán, míg mondtam az apámnak, én nem tudom ki a Goldberger lány, lehet, hogy épp átjárt mellettem. Most mi a történetnek a... De ez mondta az apamnak a halála után. Apam halála előtt két hónappal, mert láttam, hogy nagyon beteg, elmentünk nála nyár volt, pár hétig voltunk vele, egyik körben olvasgattam, Oberlander szólok, mi van itt Oberlander? Írva van, hogy Briefnél újra akar házasodni, mit lehet róla tudni, mit lehet tudni a férjével. És akkor az egyik pont az, hogy mivel együtt volt az Oberlander Mózese, akiről már tudunk, hogy meghalt, mert ahogy már a pesti Bézni megírt, akkor ezt is lehet hozzáírni, ez is az egyik bizonyíték, hogy valószínűleg a Brief is meghalt. Én nekem az egyik pont ez volt, mondom az apának, nézd meg, te azt hitted, de nem segítettél a Briefnek, te segítettél. Ez volt az egyik pont, amit áttételesen ezt is figyelembe vették. És én tényleg, wow, és betett egy ilyen könyvjelzőt, majd átolvasom, alapvasom. Sajnos 6 héttel később meghalt, elhoztam a könyvet, a könyvjelzővel együtt, ott van állam a polcon, hogy az apám majd egyszer el fogja olvasni. Mindenképpen örült annak, hogy végül is a Goldberger lányon nem sikerült kibékülni, de legalább segítettek a végül. A tököli zsinogógának, az első, ugye a tököli zsinogóga, az egy ortodox zsinogógának indult, a rabbia szintén Sükk volt, nem ugyanaz a Sükk Jenő, akiről írtam, egy másik szintén Sükk Jenő, unokáit jól ismerem, hogy Lubavicsi rabik. Ő írja, úgymond írja, a tábori lelkészet is sokat segített, azt mondja, tényleg ő írja a visszaemlékezésében, hogy mennyi tett annak, hogy gyűjteni az információt. Most volt egy olyan eset, amikor hajnali órákban valaki bekapogott, és azt mondja, hónap reggel már nem vagyok, de tudok valamit mesélni. Azt mondja, hogy gyorsan össze kellett szedni három zsidót, egy Bézdin, gyorsan azt mondja, nem lehetett várni, és akkor lehet, hogy soha nem fog előkerülni.
És akkor hajnal jól gyorsan összeszedtem, és akkor kihallgattam, leírtam, ő aláírta, én aláírtam, akkor az már, és tudtam ezt továbbítani a Bézdinnek. Valójában nem csak Pesten foglalkoztak vele, főleg Pesten, Magyarországon, itt ezen a Kelet-Európában Magyarországon Pesten foglalkoztak vele, és mindenki más csak a jelentéseket írtak, és a Lebovics és társai döntetek, de a DP táborok Németországban, ahol 20-30-40 ezer zsidó volt, ott különültek a rabbik, és foglalkoztak a témával. Az egyik rabbi az a Liechtenstein Hillel, Krasznai, Romániában, Erdélyben van. És az a könyvében több eset van, amiről foglalkoztat ezzel az Aguna kérdése. Érdekes maga a történet, amit maga ez a Liechtenstein rabbi ír, azt mondja, valamikor a 30-es években találkozott az előző Lubavicsi rebbével. Úgy előző Lubavicsi rebbe szokott jönni Bécsben, Bécs mellett ilyen orvosokhoz, és találkozott vele, hallott a Lubavicsi rebbe van itt, elment hoza, beszéltek erről arról, azt mondta neki a rabbi, a Lubavicsi rebbe, figyel, nagyon hasznos lenne neked, ha Shulchan Aruch 17. fejezetet, illetve a Jevamot traktatust nagyon alaposan meg tanulni. Jó? Ezt meg is tette? Nagy szádik mond valamit, ezt meg is tette. Azt mondta, ott ültem a táborban, a Németországban, a DP táborokban. Nem volt nálam könyv, de mivel felkészültem erre, a Lubavics Rebbe utasítás, azt mondja, könyv nélkül tudtam forrásokat mondani, és idézni, és dolgozni az előtt. Azt mondta, mert a 30-es években az előző vagy mondta neki, hogy a két tanulja meg ezt a témát nagyon alaposan, hihetetlen. Tehát maga írja ezt. Még egy dolog, amit el kell mondani, ugye, azzal kezdtek, hogy a pesti Bézdinek, hogy a féraknek a felesége nincs, az meg lehet engedni. Ez volt, ugye 45. július 25-en. Október 8-án kiküldtek egy levelet, hogy ezt az utasítást kaptunk a Nianci rabitól, és ezzel lehet dolgozni. Igen ám, de utána 1946. január 24-én azt írják, hogy most már egyre jobban tisztul a helyzet, és most már látjuk, tudunk nagyon jól, hogy azok, akik nem jöttek vissza, mi lett velük, most már könnyítenek, még a nőknek is, akik túléltek, hogy a férjük nincs, most már ebben is könnyítenek. Mert az előző levél azt írtak, ez csak a férfiaknak szól, mert az nem az olyan szigorú tilla, hogy most már szerintem 46. januárban már tisztán látták a helyzetet az itt ember. Nem csak szóval van, hogy emberek elkerültek a helyikről, hanem nincsenek. Igen ám, de azt is kell tudni, voltak olyan, akik utána fogságba kerültek az oroszoknál, és 48-49, én hallottam még valakit, aki 51-ben jött vissza. Ami azt jelenti, hogy óvatos kellett lenni, szerint valami támpont, az mindig muszáj volt találni, de már volt mivel foglalkozni. Aztán még egy kérdés van, a Talmud azt mondja, hogy nő fogságba kerül nem zsidó közül, akkor nagy az esélyed megerőszakoltak, és egy nő, aki nem zsidó megerőszakolt, már nem tud Kohenhoz házasodni. Kohenhoz felesége. A Kohennak a felesége lenni. Vagyis, ha a férje Kohen el kell válni, és ha nem, akkor nem tud bele házasodni. Háború után, hát szinte az összes zsidó nem fogságban volt, de nem zsidóknál.
ez is egy nagy kérdés volt, de ez szinte az összes rabbi. Az első volt a Weiss, aki nagyváradi rabbi volt a háború után. Azt mondta, ez nem kérdés, miért, mert a németeknél tilos volt a zsidókkal féle kapcsolat, illetve a nők is sajnos olyan állapotban voltak, hogy senki nem kívánta őket meg ilyen körülmények között. Ezt rögtön jobba hagytak, és a kérdés soha nem kerültem. Még ez az ilyen pár rabbi írt erről, ezt a témát lezártak itt. Most. Mi van azokkal, akik nem jöttek el a rabbisághoz, és újra házasodtak? Új élet, nem új élet. A zsidó naptár 1948-49-es évben, a végén van egy ilyen fontos felhívás. Az egyik pont az van benne, az üldöztetés során elpusztultnak életben maradt házastársa csak is a központi iroda Kebelében működő Aguna Basin engedélyével köthet újabb rituális házasságra. Valaki ilyen engedély nélkül kötött házasságról szerez tudomást, ezt is sürgősen jelentse be. Ez a 4-es pont, 5-es pont, minden hazatért hadifogó vagy deportált tartsa erkölcsi kötelességének, hogy az általa tudott halálesetről az illetékes ortodox rabbiságnál jelentést tegyen. Mindenképpen most már 48-ban már olyan esetek előkezdődött, hogy újra házasodtak engedély nélkül. Ezzel is van egy történet, amit az apámtól hallottam. Ez is sok évre megy. Újpesten élt egy család, az volt a neve, hogy Eisenberg. Eisenberg fiú Moise pápán tanult a Jösivában, idősebb volt az apámnál 3-4-5 éven. Azt mondta, egy különleges fiú volt. Isten félő, sokat tudott, és nagyon különleges volt. Háború alatt nyilas volt itt Pesten. Teljesen. Fegyverrel minden. És apám mindig ő róla beszélt, mint az Isten. Ketten voltak, ugye apámnak is, apám is bunykált itt Budapesten hamis papírokkal, de ketten voltak nyilasak. Az egyik volt az Eisenberg Moise, és a másik volt Parges Samuel. És valamikor találkoztak, és azt mindketten szoktak ilyen lelkesíteni az apámat, figyel majd Martha. Vége lesz ennek, és újra lesz jó figyelje. Ne egyél, ami nem kóse, hanem muszáj. És szombaton csak a szombat, ami muszáj, ami nem muszáj, képzelünk el. Nyilaskény, és hát az élet is biztosítva 10 perc múlva. De szombaton csak a szombat, ami muszáj, amit nem, az nem. És apa olyan hálás, azt mondta, sajnos az Eisenberg Moise szabadulás előtt egy vagy két napot ráismertek a zsidó, és amikor látta, hogy vége, akkor azt mondta, ha már vége, akkor nem fogja elmenni ilyen csendben. Lőtt rájuk, ő lőtt rájuk, a végén többen meghaltak, de ő is. Ez volt az Eisenberg Moise. Eisenberg Moisennek volt egy lány testvére, aki a háború előtt pár évvel házasodott. Háború után a férje nem jött vissza. Tehát a nagymamám ismerte még régről, és mindig jött a nagymamamhoz sírni, hogy jaj, milyen magányos vagyok, és nincs, nem tudunk semmit a férjemről, semmi támpont nincs, amivel tudok elmenni a Bézdénhez, ha valaki látta volna. Munkaszolgálatos volt, de nincs, és senki nem tud róla mondani, hogy meghalt, olyan magányos vagyok, és a nagymamám próbálta erősíteni, lelkesíteni, de tudni kell, hogy mégis addig, ameddig nem tudunk az a férjednek, ott akár házas vagy, imádkozol, és bízol benned, az Isten segíteni fog, és a férjed él, és azt mondja, nagyon a hová családból volt, és
Egyszer csak kezd mondani a nagymamámnak, hogy figyel, valaki udvarol neki, és tetszik neki, és a nagymamám mindennel. Erre mit tett? Nem jött tovább a nagymamámhoz vissza. Újra házasodott, összeházasodott vele, megszakította a kapcsolata a nagymamámmal. Itt van vége a történetnek. Éveken keresztül apa mindig mondta, jaj, az anyukám mennyire sajnálta, és még az neve is emlékszem, Dehorát, hogy jaj, kérte tőle, ne házasodjon is. Nem tudom, mi lett vele. Egy 5 évvel a halála előtt, ami azt jelenti, 2005-ben itt volt, apám jött Budapesten, és mondtam az apámnak, hogy itt van egy Eisenberg, aki Újpestről való, és ne, semmit nem tud a családról. Miért? Mert az ő apja a háború előtt már ment Izraelbe, túlélte a háborút, de a családról nem nagyon sokat mesélt. És én mondtam neki, ő mesgiach volt a Hannában, és én mondtam neki, hogy figyel, apám jön, ő sokat tud mesélni a Eisenbergről. Meg is jött, akkor mondtam az apámnak, figyel, ez ő az Eisenberg, és beszélt vele erre, visszajött, az apám teljesen oda volt. Szóval nem tudott jutni. Mi volt az első kérdés, az apám kérdezett, mondd, te vagy az Eisenberg, Eisenberg ma is az a te nagy bátyád? Igen. És mondd, és mi van a Deborával? És azt mondja, ő megdöbbenésen figyelt az apámnak a kérdés, azt mondta, oho, ez a bácsi valamit tud. Igen, azt mondja, mire gondol? Azt mondja, tudom, hogy újra házasodott, mi volt? Mi lett vele? Azt mondta, ment Izraelbe, és a férje előkerült. A férje előkerült. Ami azt jelenti, házas nő volt, tényleg házasságtörés. Azt mondja, igen ám, elmentek a Petah Tikvai rabbihoz, Katz rabbihoz, ő elintézte. Amit tudott az a fiú, ő se tudott részleteket mondja, apám. Ja, mennyit kért az anyukám tőled, ne házas, hogy várja meg a férjét. És ez mit jelent, hogy a Katz rabbi elintézte? Mit tudod csinálni? Mondom neki, a Katz rabbinak van 3 nagy responzum. Nézd meg, talán benne van valami erről. De nincs benne, átnéztem. Legalább 2 évig folyamatosan erről beszélt. Képzeld el, nem tudta kiválni. Azt mondja, magános volt, és összetörve, de mégis meg kellett volna várni. Szóval teljesen oda volt. Velem az történt, hogy egyszer jött hozzám egy vőlegen és mennyasszony, hogy kértek, hogy adjam őket össze. Jó? Szokásos ilyenkor bekérem a zsidóságra szóló papírokat, ez az. És valahogy kiderült, hogy a nagymama férnél volt a háború előtt. És a háború után újra házasodott. Mondom, mit lehet tudni erről, újra házasodott. Azt mondta, egyházi eskü, nem volt egyházi eskü a háború után. Szerint Aguna volt, és engedély nélkül újra házasodott. Mondom, nem akartam mondani semmit, csak egy nagy levegőt vettem, ami azt jelenti, hogy itt, ha házasság terülő születik egy gyerek, akkor törvénytelen gyerek. Nem akartam mondani semmit, csak mondom, jó, felírtam az adat, majd beszélünk erről még egy pár nap. A végén hirtelen el kellett mennem New Yorkba, mert a fiam kezelni kellett, és az nap, amikor megértem New Yorkba, megyek imádkozni, és láttam, hogy egy nagy kalapos bácsi megy fel a lépcsőn. Jó, gyorsan visszasiettem a zsinagógával az anyukámnak. Láttam valami bácsi. Igen, ott ül a szobában. Ki ez? Egyik híres rabbi, aki apa mindig szokta őt támogatni, és akkor most apa már nem élt, de még mindig jött anyukámhoz. És én már kezdtem valamit kidolgozni, hogy van egy olyan dolog, hogy ha valaki eltűnt, ugye nem 8 hónap, és nem 9 hónap, hanem 10 év, vagy ilyesmi, akkor már, mert akkor, hogyha nincs más bizonyíték, akkor már lehet számítani arra, meg ott van egy ilyen vélemény, gondolom magam, hogy a 70 évig nem jön vissza.
Hát akkor ez volt, és akkor bejövök a rabjadon, és adom a lejjem, úgy szoktuk levelezni, mert írt nekem, mikor sok kérdés volt, mikor nagyobb kérdések vannak, az egyik rabbi, akit megkerestem, Rót rabbi, mondom neki, van egy kérdés, azt mondom, tessék, mondom neki ezt a történetet, mondom, a nagymamája újra házasodott a háború után, és nem a Bézdénen keresztül. Mi legyen itt? Rám néz. És ilyen, azt mondja, mi legyen? Ilyen, mondom neki, figyelj, gondoltam valamire. No, mire gondoltam? Mondom neki, ugye, ha néz, mondtam neki a források, de te ismerted, csak kicsit felépítettem, hogy ha annyi éve tűnt el, vagy ilyesmi, 70 év után, szóval akkor már lehet ki, abba kiindulni biztosan, hogy meghal. Azt mondta, nagyon jó. Mondta neki, erről kell írni egy jegyzőkönyvet, vagy semmi, úgy jó, ahogy van, és kész. Szóval 70 évvel később. Igen, hát ezt nem lehet tudni. 70 évvel később. Utólag tudunk, hogy meghalt. A háború után rögtön akarsz, mert nem lehet tudni, hogy meghalt-e, vagy nem. Érdekes az, hogy a Aguna irodalom az elég nagy a történelem során. De az képes, a hány zsidó halt meg a halakoszban, nincs olyan nagy irodalma. Miért nincs? Én egy kérdés volt. Nem volt 6 millió kérdés, egy kérdés volt. Pontosabban 3 kérdés. Ha férfi túlélte, ha nő túlélte, és ha akar házasodni a feleségenek a testvére. 3 kérdés, hiába 6 millió, összesen 3 kérdés van. Kicsit túlzásba vittem. Miért túlzásba? Mert a munkaszolgálatosak az megint egy másik kérdés egy kicsit. De Auschwitz esetében, akit deportáltak, akar a férfi, a nő, vagy a testvére. Úgy mondom, én igen, 5-6 kérdés is ennyi. Nincs több kérdés. Még egy kérdés van, erről volt egy vita is, hogy ugye a Tórában az van benne, hogy egy nő meghal, és nem maradt a férjének gyereke, akkor sógorházasságot kell kötni. Ma az a szokás, amit a Tóra is írja, hogy van erre a lehetőség, ha nem házasodnak, akkor van egy ilyen szertartás, halica szertartás, amit kell tenni. Igen, ám, de háború után sajnos voltak olyan sógarok, akik, nekem semmi közöm a rabinátus, hogy hagyja a béke, nekem nem érdekel az egész, és akkor most mit lehet csinálni? A Bézdi már kiadja az engedélye, hogy a férje nem él, tehát ha a férje nem él, akkor itt a sógarházasság, addig nem lehet házasodni, ameddig nincs ez a halice szertartás, és voltak olyanok, akik is semmi körülmények között nem akartak tenni a halicát. Van olyan eset, amikor csak sejtetek, hogy van testvére, de testvére még nem jött vissza, szóval, de volt olyan, amikor tudtak, hogy van testvére. És erről a Leibovitz rabbi kiadott egy 40 oldalas nyomtatott füzet, megengedte, egy sláger rabbi megtámadta, szóval volt ez itt a ról. Ezért mondom, hiába 6 millió zsidó, de mondom, 10-20 kérdés van összesen, nem több, sajnos. Ezért nincs olyan nagy irodalma ennek. Majd előbb mutattam, ez például a Liechtenstein Krasznai rabbinak a könyve, ez egy másik, ez egy 3 kötet, és valójában nekem csak az első kötete van, ez Feuerberger, ő egy pozsonyi jösívának a tanítványa, és a háború után ő Brüsszelben élt. És 3 kötetet adott ki ebben a témában. Ez a Váci Dájánnak a könyve, és a könyvnek a több mint a fele Meisels Zvi Hirsch, a könyv több mint a fele foglalkozik az Aguna kérdéssel. Valójában még, hát sajnos sok ide nem marad. Itt van egy ilyen összefoglaló, hogy milyen szempontok voltak, hogy megengedtek ezek Agunákat. Nem fogom részletesen az érveléseket felolvasni, de tematikusan a témákat mondani. Ugye is a legegyszerűbb eset, ahol könnyen meg lehet engedni a a feleségnek a házasságban, csak egyre nehezebb. Az első, amikor láttunk, hogy bement a gázkamrában. Nem láttunk, hogy meghalt, de láttunk, hogy bement. Elég egyszerű sajnos a válasz. Ez olyan, mint ha valaki beleesik a vízben, és nem láttam, hogy jött ki. Na, a másik, amikor láttunk, hogy bal oldalra ment, de nem láttunk a folytatást, az már egyre nehezebb. Amikor a harmadik, amikor tudunk, hogy eljöttek egy haláltáborban, de nem derült ki, hogy jobbra vagy a balra küldték őket. Ez a negyedik. Ötödik, amikor láttunk, hogy deportálva voltak, de nem tudunk, hogy haláltábor, vagy munkatábor, vagy más. Azt még azt sem tudunk, hogy voltak megint egyre távolabb ugye a haláltól. A hatodik, munkatáborba volt, de eltűnt. Hetedik, amikor egyik tanú azt mondja, bal oldalra ment, a másik azt mondta, munkatáborban találkozott vele. A ellentétes jelentése. A nyolcadik, amikor a többség deportálva, a gettóból deportálva voltak, de konkrét nem tudom, hogy ő is közülük volt, vagy nem. Ez már a nyolcadik, a kilencedik, amikor tudunk, hogy kiugrat a vonatból utazás közben, a tizedik, amikor a varsói gettó a felkeléskor ott volt a gettóban, és elveszett. A tizenegyes, amikor bujkált egy bunkerben, és eltűnt. Tizenkettes, annyit tudunk, hogy megszállt, nácik által megszállt területen volt. Ennél több információt nem sikerült szerezni. A harmadik, hogy amikor a nácik bejöttek, ott volt. Azt sem tudunk, hogy maradt a városban, vagy nem. Már nincs sok hátra. 14. A munkatáborba volt, és elhagyták őt, mert beteg volt, és utána elvesztett a nyoma. És a 15. az a legnehezebb, szabadulás napján látták őt valamelyik táborban, ahol mindenki gyenge és beteg volt, és utána elveszett a nyoma. Azért ugye az első volt a legegyszerűbb, amikor gázkamrában látták őt, és az utolsó túlélte a háborút, de elveszett a nyoma a táborból. Ez csak egy rövid összefoglalás. Ezt mondtam előtt, hiába 6 millió, 20-25 kérdésről van szó összesen. Egy utolsó, és az a szeretném befejezni, hogy legalább legyen mindig, mindig egy jó történetet be kell fejezni. Apám elmesélte, ő egyszer jelen volt, amikor egy fér hazatért. A nagyapámnak a nagyon jó barátja volt a Placsek Rebbe. A nagyapám tanított a Tajrázban, az ortodox iskolában, és a Placsek Rebbe is ott tanított. Placsek Rebbenek volt egy lánya, azt hiszem, hogy Weiss, nem emlékszem a nevére, ismertem őket, szoktak minden évben jönni ide nyáron, ismertem őket. Mindenképpen a feleség, azt hiszem, hogy itt volt a pesti gettóban a háború alatt, és a férje munkaszolgálatos volt, ugye nem tudtak róla semmit, vége lett a háborúnak, semmit nem hallott a férjétől, abból indult ki, hogy az ő férje is megvalt, mint mindenki más. És a családok tartottak a kapcsolat, ugye, mert az én nagyszülőm abban a szerencsés helyzetben voltak, az a nagyapám is túlélte, nagymamám is túlélte, összes gyerek is túlélte, és akkor egyébként egy stabil pont volt. És akkor ők úgy éreztek, hogy nem hiába éltek túl, hanem segítenek el a sok rossz sorsú zsidóknak. És erről minden, és ezért tartottak a kapcsolatot ezzel a nővel. Egyszer az apám megy az utcán, és oda jön hozzá valaki, akit nem is, ő nem ismerte, Azt mondja, Shalom Aleichem, Obelande vagy? Azt mondja, igen. Martha, igen. Tudod, ki vagyok én? Nem. És azt mondja, én vagyok a Placsegnak a veje, mondta a nevét, azt mondta az apám. Még miután mondta a nevét, akkor se ismertem rá, mert sajnos úgy nézett ki. Azt mondja, talán tudsz valamit a feleségemről? Mondja, hogy nem tudom. Van, létezik, még a címét is tudom. Tudom, hogy hol lakik. Gyere! Gyere vele! Azt mondja, mert ugyan nem ott lakott a háború előtt, de volt valami lakása. Azt mondja, felment, és azt mondja, valahogy bejövök, és valahogy az ajta valahogy nyitva volt, bejövök a lakásban, azt mondja, vécén ült, azt mondja, ki van ott, ki van ott? Azt mondja az apám, és rögtön megismert a hang. Egy vendéget hoztam, és a fér valahogy megszólalt, mondott egy szót, amire ráismert a hangjádat, azt mondta, olyan nagyot ordított a vécébe, azt mondta, hogy egy dolgot tudtam, hogy nekem nincs itt mit keresni. Gyorsan távoztam. Azt mondta, nekem nincs mit keresni. Ott hagytam ott már az ő dolgok, nekem nincs mit tennem. Köszönöm a figyelmet. Kérdés, nagyon helyes. A 100 rabinak az engedélye, a 100 rabi nem tud megengedni egy bibliai tilalmat. A 100 rabi azt a tilalmat meg tudja engedni, amit Gershom rabi tiltott, és Gershom rabi azt mondta, a 100 rabi azt látja, hogy ezt meg lehet engedni, akkor meg lehet engedni. Bibliai tilalmakat 1000 rabi se tud megengedni. Rabbi nem tudnak ebben segíteni. Ez csak arra, hogy lényegében a több nőiségnek a tilalmát fászáz rabbi bizonyos esetben meg tudja kivételezni. Egyébként nem 100 rabbi összeül, nem kell összeülni, 100 rabbi aláírja. Jó, nincs más kérdés, köszönöm a figyelmet.